Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged második szemeszterének 9. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjának kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged második szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt, az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Dudics Dénes pályáját a Gödöllői Agrártudományi Egyetem növénynemesítési tanszékén kezdte, ahol az indukált borsómutánsok genetikai jellemzéséből készítette kandidátusi értekezését. Ezen munkája alapján választották ki a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ alapító kutatói közé. Egyéves kanadai tanulmányos során sajátította el a növényi protoplasztokkal történő szomatikus hibridizáció módszerét, és csaknem 10 éven át ezen a területen folytatott nemzetközileg is versenyképes kutatásokat. Bostonban a Harvard Egyetem vendégprofesszoraként szerzett jártasságot a génsebészet módszereiben, és hazatérése után kezdődött Magyarországon a növényi gének izolálása és transgenikus növények előállítása. Alapkutatási témái közül a növényi sejtek osztódását szabályozó gének és fehérje komplexek vizsgálatával alapított egy nemzetközileg is ismert iskolát. Jelenlegi kutatásainak középpontjában a búza szárazságtűrő képességét javító gének izolálása és növényekbe való beépítése áll. 10 éven át igazgatója volt az SBK Növénybiológiai Intézetének, és 12 éve főigazgatója a kutatóközpontnak. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, jelenleg az akadémia alelnöke. Tagja az Európai Molekuláris Biológiai Szervezetnek, illetve elnöke a Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesületnek. Közleményeinek száma 205, amelyekre 3075 idézetet kapott. Impact faktora 291, munkásságának hírsindexe 33. Felkérem dr. Dudics Dénes akadémikust, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm mindnyájukat, és azt javaslom, hogy a mai beszélgetéseinket kezdjük egy közvéleménykutatással. Látják a címet, hogy a GM növények, ugye nem GMO növények, mert az a szervezetekre vonatkozik, áldásnak vagy átoknak tekinthetők. Emelje föl a kezét az, aki azt mondja, hogy ez egy átok. Igen. Remélem a kamerák rögzítik a gyakoriságot. És ki az, aki úgy gondolja, hogy áldás és hasznos lehet mindnyájunk számára? Köszönöm szépen, azt hiszem az utóbbiak vannak többségben, úgyhogy tulajdonképpen nekem nem is kéne előadást tartanom. Hiszen olyan jól átjött ez az üzenet. Azért engedjék meg, hogy néhány dolgot azért úgy körülbeszélgessünk, és mindjárt azzal kezdeném, hogy itt lényegében egy növénynemesítési problémáról beszélgetünk. Tehát az, hogy akár a szegedi nemesítők, akár pedig az ország különböző nemesítői milyen új növényekkel látnak el minket. Van azonban néhány olyan szélesebb kitekintést igénylő probléma, amivel érdemes foglalkozni. Nevezetesen, ha igaza van a jóslásoknak, akkor 2050-ben 9,1 milliárd lesz a Föld lakóinak a száma. Tehát egy nagyon jelentős, egy 40%-os emelkedésre lehet számítani. Ebből az következik, hogy ha nem akarjuk az éhénységet fokozni, pedig most is milliók éheznek, akkor mindenképpen szükség van arra, hogy az élelmiszer termelést azt megduplázzák a világ egészét tekintve. Aztán változnak az étkezési szokások, elsősorban Kínában és Indiában. Tehát nem csak a mennyiségi, hanem a minőségi változások is nagyon meghatározóak. A kérdés az, hogy eleget tudunk-e ennek a kihívásnak tenni, és nekem meggyőződésem az, hogy ez a tudomány eredményeinek hasznosítása nélkül nehezen fog menni. Lényegében arról beszélünk, hogy egy búza növény életciklusa során melyek azok a gének és anyagcsere folyamatok, amelyek elvezetnek ahhoz, hogy aratnivaló búza termésünk legyen. Tulajdonképpen a búza életciklusa az a megtermékenyítéssel kezdődik, itt látják ezt a pici embriót és a körötte lévő endospermium sejteket, és tulajdonképpen ezeknek a kifejlődése határozza meg, hogy mekkora lesz a búza termés, és ez pedig megelőzi egy vegetatív növekedési szakasz, aminek aztán egy bizonyos pontján a kalászok megjelennek, kialakulnak az ivarszervek, és megtörténik a megtermékenyítés. Tehát a molekuláris biológia kutatóit ennek az egész életciklusnak egy nagyon sok-sok eleme foglalkoztatja, de hát tulajdonképpen mi most a nemesítési vonatkozásokkal beszéljünk. Önöket szokták félemlíteni azzal, hogy manipuláljuk a géneket. Gén manipuláció történik, ami ez egy nagyon tragikus, katasztrofális esemény. Hölgyeim és uraim, a gén manipuláció nyugodtan mondhatjuk, hogy 10 000 évvel ezelőtt is elkezdődött, tehát akkor, amikor a búzát termesztésbe vette az ember. Igazán a mai növénynemesítés is a génmanipulációnak elsősorban a szelekció és a keresztezés módszerét használja. És amikor a tudomány fejlődött, a 90-es évek elején, 1910-es évek környékén felfedezték azt, hogy vannak kromoszómák. Hogy ezek a kromoszómák felelősek a tulajdonságok kialakításáért. Akkor jöttek a citológusok, és fogták, és egyik növényből egy egész kromoszóma készletet, vagy egyes kromoszómákat átvittek egyik növényből a másik növénybe. Nem kezdett el senki tüntetni a parlament előtt, amikor a triticale nevezetű növényt termesztik az Alföld számos gazdaságában. A triticale pedig egy nagyon komoly genetikai manipulációnak az eredménye, mert a búza és a rozs kromoszóma készletét egyesítették, és nagyon-nagyon sok búza fajtában, amit ma termesztünk, benne van a rozs kromoszóma darab, és ez nagyon jól kimutatható citológiával. Aztán a fránya tudósok még durvább eszközöket is igénybe vettek. 50-es évektől kezdve mutánsokat állítottak elő, kémiai mutagénekkel, röntgenbesugázással, gammabesugázással, teljesen véletlenszerűen szétroncsolták a növények génállományát, és utána kivetették a besugázott magokat. Minden tudatosság és minden tervezhetőség és minden precizitás nélkül, és utána megnézték, hogy ez törpe mutáns, ez nagy mutáns, ez későn virágzik, ez korán virágzik, és hát tulajdonképpen elég sok fajtát fogadtak el világszerte mutációs nemesítéssel. Amiről a mai nap beszélgetni fogunk, az lényegében arra az időszakra tevődik, amikor már nem csak virtuálisan képzeltük el, hogy vannak gének és azok megváltozhatnak, hanem effektíve gént lehetett növényekből izolálni, ezt a gént lombikba át lehetett alakítani, és utána visszaültetni a növénybe, és megnézni azt, hogy ez a változtatás milyen külső fenotípusos hatásokat eredményez. Magát erről nyilván fogok majd példát mutatni, a gén beépítés folyamatát nevezzük transformációnak, és ezért beszélünk szakmai nyelven nem GM növényekről, hanem transgenikus növényekről. És hát a napjainkban pedig a genomika, a DNS chip technológia az, ami a legújabb fejlődési lehetőséget biztosítja. Lényegében ez az ábra egyrészt arra hívja fel a figyelmet, hogy a kínaiak fantasztikusan sikeresek, nem csak a géntechnológiai kutatásban, hanem a növénynemesítésben is, és van egy olyan úgynevezett szuperhibrid rizsük, amelyiknek az előállításában mind a hagyományos nemesítést, mind a molekuláris markerek felhasználást, mind pedig a génbeépítését alkalmazták, és hát tulajdonképpen majd később is látni fogjuk, a kínai kutatás és a kínai fejlesztés fantasztikus nagy verseny helyzetet generál világszerte, és hát Európa igencsak nehezen tud ezen megkapaszkodni. Kérem szépen, a mai beszélgetésünknek ez az egyik legfontosabb ábrája, mert ezen szeretném bemutatni, hogy mit csinál a génsebész, és mit csinál a génművesség. Itt egy átlagos növényi gén strukturális elemeit láthatjuk. Ez a piros szakasz, ez egy DNS molekulát jelezne, vagy képviselne. Ez a piros DNS szakasz, az nagyon-nagyon fontos szabályzó rész, mert ez úgynevezett promóter régió, mert ez határozza meg, hogy a 40-50 ezer génje van a búzának. Hogy ezek közül, a gének közül melyik, mikor, melyik, milyen szövetben, milyen intenzitással, milyen sejtekben működjön. Tehát a génsebészeti beavatkozások egy jelentős része nem csinál semmi mást, mint ezt a promóter régiót lecseréli, és ezzel megváltoztatja a gén működésének a helyét. És természetesen a génről szintetizáló hírvívő RNS, illetve a fehérje termelés is ezzel megváltozik. Ezt követi az úgynevezett kódoló régió, amelyik azért felelős, hogy meghatározza, irányítsa a képződő fehérjének az aminosav összetételét. A kutatók nagyon gyakran szükségesnek látják azt, hogy egy gént elhallgattassanak. Ez a gene silencing. Ezt úgy lehet egyszerűen elérni, hogy kivágjuk ezt a kódoló régiót, és semmi más nem csinálunk, csak megfordítjuk. És ezek az úgynevezett antisense génkonstrukcióknak az az eredménye, hogy degradálódik az arról a génről szintetizálódott messenger RNS populáció, és a gén elhallgat. Ha ezeket a műveleteket végezzük a lombikba, most egy külön feladat az, hogy ezt visszaépítsük a növénybe. A visszaépítésnek az egyik módszere, hogy ugye a növényi sejteket sejtfal határolja, azt enzimatikusan el kell távolítani, és akkor membránnal határolt úgynevezett protoplasztok jönnek létre, ez egy kukorica protoplaszt, amit ugyanez az egy PhD hallgatom, ez egy orosz hallgató volt, de igazából ez a munka Moroz Sándor kukorica nemesítőnek a munkája, aki a Gabona Kutatóintézetben dolgozik, és egyszerűen betuszkoljuk a kialakított DNS molekulát a sejtmembránon keresztül ezekbe a sejtekbe. Ezekből a sejtekből aztán mikrokolóniákat hozunk létre, szépen osztódnak, szaporodnak, majd pedig elindítjuk ezekből az úgynevezett kallusz szövetekből a kukorica növény hajtás regenerációját, és itt pedig láthatjuk az utódgenerációt. Ez tulajdonképpen egy technikai fejlesztést szolgáló kísérlet volt, egy gyomirtószerrel szembeni ellenállósági gént építettünk be a kukoricába, és jól látható, hogy a második generációban itt egy érzékeny kukoricanövény, ez pedig egy rezisztens kukoricanövény. Amit a viták során nem ártana, ha emlékeznénk rá, hogy miután a lombikban kialakított gént visszaépítjük a növény 50 ezer génje közé, akkor az a gén ugyanúgy viselkedik, mint a növény többi 50 ezer génje, és mendeli öröklődést mutat. Tehát amikor attól félünk, hogy az egyik növényből átszabadul a gén a másik természetben lévő növényfajba, abban igazunk van, de ne felejtsük el, hogy a másik 49.099 gén ugyanolyan valószínűséggel évszázadok óta átkerülhetett volna abba a természetben kinélő vadfajba. Tehát ezek a gének a beépítés után is. A másik módszer, amit a beépítésre használunk, az szintén a GKI kutatóinak a munkája alapján mutatom be. Palk Jánosnak van egy úgynevezett génpuskája, amelyik úgy működik, hogy arany szemcsékre rátapasztjuk a DNS molekulákat, és ez a készülék magas gáznyomással egyszerűen ezekbe a kallusz szövetekbe belövi a DNS-t. Ezen is van egy szelekciós marker, általában gyomirtószer elleni rezisztenciát használunk. Kiszelektáljuk már itt a szövet tenyészetben a transformáns, a rezisztens kolóniákat, ezekből búzanövényeket nevelünk fel, amelyek aztán kalászt is tudnak kifejleszteni. Itt láthatjuk a növényregenerációt, a lombikban a buzanövények fejlődését, illetve a transformáns növényeket. Ez pedig az üvegházi kép, transgenikus búzák a GKI üvegházában. Nagyon szépen látszik, hogy ezek nem harapnak, nem rágnak, nem csinálnak katasztrófát, ugyanolyan búzák, mint a többi. A Szántóföldön pedig lehet igazolni, hogyha lepermetezzük ezeket a transgenikus vonalakat, akkor itt a kontroll sor az teljesen elpusztul, míg a beépített gént hordozó növények azok vidáman élnek és szép zöldek. A kezdetekben valóban csak egy-egy génre koncentrálhattunk, mert ilyenek voltak a módszerek. Egészen új korszak kezdődött azzal, hogy nem csak az ember teljes DNS állományának a megszekvenálása megtörtént, tehát a nukleotid sorrendjét megállapították, hanem a rizsének is. Tehát a rizs egy nagyon fontos gazdasági növény, így nagyon fontos volt az, hogy a rizszekvenciát, a teljes genom, az összes génre, az összes nem kódoló DNS-re vonatkozólag is meg lehessen adni. Ezt az ábrát azért szeretném bemutatni, mert ha oda ki szeretném újból emelni a kínai szerepet. Fantasztikus, hatalmas összegeket fordítanak kutatásra. Zseniálisan hazahozzák Amerikából, Japánból, Európából a legtehetségesebb embereiket. és a Nature és a legnagyobb presztízsű folyóiratokba közölnek. Láthatjuk, hogy sok-sok kis kínaira volt szükség ahhoz, hogy a részszekvenciáját meg lehessen állapítani. Egyébként nagyon sok tehetséges kutató van köztük, nálunk is dolgozott, kapott PhD-t ilyen kutató. A lényeg, amit ha megjegyeznénk, az az, hogy a rizsnek a legújabb számítások szerint 37 ezer génje van. Tehát a pálya abszolút szabad, mind a 37 ezer gént külön lehet izolálni, mind a 37 ezer gént vissza lehet építeni növénybe. Tehát vége láthatatlan a kombinációk száma, és vége láthatatlan kutatási lehetőségek vannak. Még egy-egy génnel foglalkoztunk, az tulajdonképpen érdekes volt, de igazán a DNS szekvencia ismeretében egészen más dimenziók nyílnak meg, ez pedig az úgynevezett genomika korszakának a megjelenését, kezdetét jelenti, amikor is úgynevezett funkcionális genomikáról beszélünk. Tehát ez azt jelenti, hogy össze kell kötni a DNS szekvencia információt a növény tulajdonságaival. És míg a genomszekvenálásokban igazán a magyar kutatók nem nagyon tudtak labdába rúgni, addig a funkcionális genomika az, mivel 37 ezer gén van, amit vizsgálni kell, bőven ad lehetőséget izgalmas kutatásokra is. Én most a következőben néhány ilyen példát szeretnék bemutatni, hogy egyrészt mi mit csinálunk, illetve milyen fő irányok vannak ezekben a fejlesztésekben. Akár szeretjük, akár nem szeretjük, a klímaváltozás vagy hat ránk, vagy nem hat ránk, abban azonban biztosak lehetünk, hogy a szélsőséges időjárási viszonyok gyakorisága nőni fog. Ez vonatkozik az túl sok eső, az aszály esetére is, vagy a fagyok és az enyhe telekre. Azonban az előrejelzések szerint Magyarország, különösen a Duna-Tisza köze, az egy félsivatagodási folyamat előtt áll, vagy már benne is van. És hát azért tapasztalhatunk néhány olyan évet, amikor nagyon jelentős volt a búza terméskiesés a szárazság és az aszály miatt. Ezért mi olyan géneket szeretnénk izolálni, vagy izolálunk is, amelyek a szárazság tűrést és a víz hasznosítás hatékonyságát növelik. Nem akarunk új dolgot csinálni, maguktól a növényektől szeretnénk megtanulni azt, hogy hogyan kell az aszály ellen védekezni. Erre persze egy kísérleti rendszert kell kiépíteni, tehát kell, hogy legyen egy olyan búza genotípusunk, például ez a Kobomugi nevű japán búza, amelyik nagyon nagy kárt szenved az aszály következtében, és rosszul hasznosítja a vizet. Ugyanakkor van egy az arizonai sivatagból származó úgynevezett Pleissmann búza, amelyiknek alig csökken a termése aszályos körülmények között, és nagyon jól hasznosítja a vizet. Hasonlítsuk össze ezt a két búzafajtát, ezek segítségével állapítsuk meg, melyek azok a Pleissmann gének, amelyek aszálytűrést biztosítanak. Erre a DNS chip vagy makroarray technológiát használjuk, amikor is egyszerre több ezer gén kifejeződését lehet tanulmányozni. Azt látjuk, hogy a Pleissmann fajtában sokkal több azon géneknek a száma vagy aránya, amelyek kifejeződése megnő az aszály hatására, szemben a Kobomugival. Nézzünk egy konkrét példát. Itt van egy detoxifikáló, tehát egy méregtelenítő enzimnek a génje, amelyik sokkal aktívabb a Pleissmann, mint a kobomuki búzában. Úgyhogy izoláltuk ezt a gént, és előállítottunk olyan, ez lucernából izoláltuk ezt a gént, olyan dohány transformánsokat állítottunk elő, a gént beépítettük, amelyeknek aztán megnéztük a víz hiányra adott válaszát. Itt láthatunk három növényt, amelyik kontrollnak tekinthető. Itt ez a három növény pedig a transgenikus dohánynövény. 35 napig nem kaptak ezek a növények semmi vizet. Azt hiszem, szegények egy kicsit szenvednek, független attól, hogy GM vagy nem GM. Ellenben ami érdekes, hogyha újra vizet adunk ezeknek a növényeknek, akkor a GM növények magukhoz térnek, és bizonyos mértékük regenerálódnak, míg a kontroll növények már ezt a nagy megrázkódtatást nem bírják elviselni. Persze ezt a gént beépítettük aztán búzába is. Most az a baj a szárasság vagy aszálytűréssel, hogy ez egy túl komplex, túl összetett tulajdonság, és hát nagyon nehéz megmondani, hogy melyik az ellenálló és melyik az érzékeny genotípus, úgyhogy egy úgynevezett komplex stresszdiagnosztikai rendszert működtetünk a GKI-nak az üvegházában. Itt láthatjuk azokat a növényeket, amelyek 20% talajnedvesség mellett, itt pedig ami 60% vízellátás mellett nőnek. Említettem, hogy beépítettük ezt az aldózreduktáz gént, itt kimutathatjuk, hogy itt a kontroll növény, itt pedig a transgenikus növényekbe megnőtt a fehérjének a mennyisége, illetve a detoxifikáló képessége. Itt láthatjuk a kontroll növényekét, itt pedig a transgenikus vonalakét. Ma már aztán ilyen képalkotási technológiákkal, trükkökkel követjük a növények növekedését, és pixelben adjuk meg a méretét. És itt látható a szár egy viszonylag erős, tehát stressz hatás esetén a kontroll növényeknek a tömege az így változik a növekedés során, míg a transgenikus növények zöld tömeghozama jelentősen nagyobb. Tehát ez már egy jó indikáció volt arra, hogy talán itt ennek a génnek van pozitív hatása, és ha megnézzük a búza genotípusoknak, ezek a transgenikus vonal, ez a három, ez a kontrollvonal, akkor látjuk, hogy ugyan változó mértékben, de nagyobb a növényenkénti szemtermés a transgenikus növényekben, mint a kontroll növényekben. Tehát ezek a transformáns növények aztán bekerülnek a Gabona kutató nemesítési tenyészkertjébe először, illetve keresztezési programjába. Tehát egyetlen az aszály során képződő toxikus aldehid gyököket eltávolító enzim génjének a beépítésével ezt a hatást lehet elérni. Tehát ez még nem fajta, és hát további nemesítésre van szükség. Aztán nagyon sok termésünk vész el, amiatt, hogy a különböző kórokozók támadják meg a növényeket. Itt láthatjuk a dohánynak az alternária fertőzés utáni leveleit. Itt egy vaskötő, úgynevezett ferritin gén működtetünk felfokozott formában a transgenikus vonalakban. Itt láthatjuk a felső transgenikus egyedeket, itt pedig a kontroll SR1 dohány, ez egy régi közleményünk, és nagyon szépen látszik a különbség. Persze ilyen kutatásokat az országban máshol is végeznek, itt például egy vírus ellenálló technológia eredményét láthatjuk, Ez Balázs Ervin és a Gödöllői Biotechnológiai Központ munkatársainak a munkája. Itt látható a kontroll dohánysor, és itt pedig a transgenikus sor. Tehát itt a egyetlen egy, a vírus köpenyfehérje gén beépítése okozza ezt a rezisztenciát. Tehát ha igazán a környezetvédők komolyan vennék, és nem ideológiai csatát folytatnának a géntechnológia ellen, akkor könnyen belátható az, hogy ezt a dohányt nem kell permetezni a tetvek ellen, mert lényegében nem tudják a vírus terjeszteni a tetvek. Tehát egyértelműen igazolható, hogy csökken a vegyszer, a növényvédőszer fölhasználás, majd erre mutatok példát, ha még lesz idő. Tehát magyarul, ahelyett, hogy a környezetvédők támadnák ezt az egész ügyet, lényegében a zöld szempontú agrártevékenységnek ez egy nagyon fontos segítő eleme lehet, és nem az organikus gazdálkodás, de ez egy külön előadás lehetne. Vagy pedig nézzük meg, hogy egyetlen egy gén beépítésével nagyobb kukorica szemeket lehetett előállítani. Ez is egy kínai munka. Aztán nagyon lényeges az, hogy a génbeépítéssel megváltoztatható a növények, és főleg a növényi keményítőnek az emészthetősége. Ugyan ezt talán egy kicsit nézzük meg részletesebben. A növényi keményítő az amilopektinből és amilózból áll. Az egyik az erősen elágazó és könnyen emészthető, az amilopektin. Az amilóz az nem elágazó polimer és emésztés ellenálló. Tehát akik cukorbetegek és szükségük van egy lassan emésztődő szénhidrát keményítő táplálékra, akkor azok amilózban gazdagabb kukoricát vagy búzát fogyaszthatna. Ezért az elágazásért enzimek felelősek, és itt láthatjuk ezt az úgynevezett génelhallgatatás vagy antiszensz technológiát, amikor egy DNS darabot ilyen irányba is, meg ilyen irányba is beépítünk, ezekről ellentétes irányú RNS-ek képződnek, és utána nem jelenik meg az enzim ezekben a transgenikus növényekben. Itt látható a vad-típusú keményítő, és itt pedig a csökkentett enzim hatására kialakuló keményítő, és ugye említettük, hogy az amilóz tartalom a kedvezőbb, és az magasabb a transgenikus antiszensz növényekben, mint az eredeti kontroll növényekben. Az arany is történetét azt a sajtó is eléggé előterjesztette, felszínre hozta, úgyhogy én arról nem beszélnék. A lényeg az, hogy ez beta-karotin, az A-vitaminnak az elővitaminját túltemmelőri is. És tulajdonképpen el szeretnék jutni a példák sorának a végén a viták középpontjában levő GM növények ügyéhez. Az egyik ilyen vitatott termék, az tulajdonképpen a kukorica moly ellenálló transgenikus hibridnek a termesztése, ami Európában engedélyezett, Magyarországon nem. És különben egyébként a kukorica moly az nem is egy fontos probléma. Bármelyik gazdát megkérdezik, akkor ő azt fogja mondani, hogy engem a kukorica moly kártétel nem érdekel. És igaza is van. Tehát ez ellen védekezni se kell, és tulajdonképpen ezért egy ilyen ideológiai vitáról beszélünk. Ellenben érdemes odafigyelni, hogy a kukorica moly, amikor megrágja a kukorica csövet, akkor lehetőséget kínál a fuzárium gomba elszaporodására. Következésképpen a fuzárium toxinok kisebb mennyiségben találhatók a transgenikus, mint a kontroll kukoricákban. Tehát valami közvetett előnye a fuzárium toxinok, ugye ez egy nagyon veszélyes, igazán általunk se nagyon követett és figyelemre méltatott probléma. Eleme mi a helyzet a kukoricabogárral? A kukoricabogár az egy nagyon súlyos károkat okozó kártevő Magyarországon. Igazán a magyar gazdák a kukoricabogár ellenálló hibridekben érdekeltek. Miért? Azért, mert 2007-ben 4,2 milliárd forintot költöttek a magyar gazdák a kukoricabogár elleni kémiai növényvédelemre. Tehát talajfertőtlenítésre, csávázásra, légi védekezésre. Tehát ha lenne egy kukoricabogár ellenálló hibrid, akkor megkímélnénk a 4,2 milliárd forint önköltség kifizetésétől a magyar gazdákat, és nem szennyeznénk a környezetet, nem kéne permetezni. Tehát éppen ezért láthatjuk, hogy a kukorica gyökerét rágják meg ezek a bogarak. Van egy hibrid, amit Európában élelmiszerként már engedélyeznek, ugyanakkor két ország, ma Ausztria és Magyarország ellene szavazott ennek az engedélyezésnek. Én az osztrákokat megértem, mert náluk igazán nincs is mezőgazdaság. Alpokban legel néhány tehénke. Ott könnyű öko állattenyésztésről beszélni. Magyarországon viszont ennek nagyon nagy ára van, és éppen ezért jó lenne ezeket a dolgokat komolyan venni. Itt láthatjuk, hogy a gyökér károsodás mértéke milyen a kontrollban, milyen a transgenikus kukorica hibrid esetében, amelyik bogár ellenálló, és itt láthatjuk, hogyha lepermetezzük a kukoricákat, még akkor is van gyökér károsodás. Ennek persze az a következménye, hogy ezek a növények a szárazságra sokkal érzékenyebbek, mint a transgenikus kukorica. Nyilván, mivel Magyarországon ez nincs engedélyeztetve, csak amerikai kísérletet tudok mutatni, de valószínű el lehet hinni. Itt láthatjuk a kontrollgyökeret, itt pedig a transgenikus gyökeret. Ezekkel a bogár ellenálló, vagy egyáltalán roval ellenálló GM növényekkel kapcsolatosan az egyik zöld legnagyobb kritika, hogy nem szelektívek, és a természetes nem cél rovarok is károsodnak. Kérem szépen, ezt lehet mondani, nézzük meg, mik a tények. Ez a Science nevű folyóiratban jelent meg, 42 szabadföldi kísérlet értékelése alapján. Azt láthatjuk, hogy ha nem rovarölőszerrel kezelt populációkhoz hasonlítjuk, akkor valóban a transgenikusban bizonyos csökkenés van, ellenben, ha rovarölőszerrel kezelt kukoricákhoz hasonlítjuk, akkor a transgenikusban még nagyobb a biológiai diverzitás és a sokféleség, mint a nem transgenikus növényekben. Tehát érdemes az agrár gyakorlatnak megfelelő technológiát alapul véve hasonlítani. Kérem szépen, az, hogy ezek a GM növényeket szeretjük, vagy nem szeretjük, ez ízlés dolga, el lehet gondolkozni rajta, hogy mi lehetünk egy sziget, akár Európában, akár a világon, de tőlünk függetlenül a dolgok mennek előre. Itt láthatjuk azt, hogy 2007-ig ez a GM növények, vetés, millió hektárokról beszélünk, tehát 100 millió fölötti hektáron termesztettek ilyen növényeket, és hát tulajdonképpen a 2008-as adat már csak amerikai adat áll rendelkezésre. Láthatjuk, hogy ez a gyomirtó ellenálló szója, gyapot, illetve a rovar ellenálló gyapot és kukorica, illetve a gyomirtószer ellenálló kukorica vetésterülete az összterület százalékában. Tehát gyakorlatilag a szója teljes területén GM termék van. Ezért lényegében itt ma Magyarországon nem is nagyon lehet más szóját kapni, vagy nagyon magas felárral, csak GM szóját. És minél inkább a mezőgazdaságunkat visszafejlesztjük, és nem tesszük versenyképessé, annál inkább arra leszünk kiszolgáltatva, hogy először Amerikából vagy Dél-Amerikából hozzuk be az élelmiszereket, és néhány év múlva Kínát, hol lesz az élelmiszereink zöme. Tehát végig kéne nagyon gondolni, hogy miképp állunk ehhez a kérdéshez hozzá. Persze pénzről is szó van, ezt senki nem vitatja. A 96 és 2006 között millió dollárban nézve a GM növényeknél a jövedelem, ami a gazdáknál a farmgazdaságokban megjelent, az 33 milliárd USA dollár. Tehát itt azért ennek egy jelentős gazdasági, és ez még a dolgoknak az induló kezdeti fázisa, és még nagyon szűk azoknak a GM növényeknek a száma, amelyeket köztermesztésbe vontak. Említettem azt, és szeretném számokkal is alátámasztani, hogy a GM növények termesztésével egyértelműen, igazolhatóan csökken a környezet vegyszerterhelése és a növényvédőszerek használata. Itt láthatunk egy statisztikát, ezek a csökkenési számok azt hiszem önmagukért beszélnek. De hogy egy kicsit szemléletesebb legyen a dolog, csak a 2006-os évben az alkalmazott növényvédőszerek és egyéb technológiák miatt a széndioxid kibocsátás annyira csökkent, mintha 6 millió autót vontunk volna ki a forgalomból. Tudnék, ezek a növények lehetővé teszik vagy a szántás nélküli, vagy a tárcsás talajművelést. Tehát ugye Magyarország tiltja a GM, egyetlen GM, a kukorica, moly ellenálló kukoricának a termesztését, és mindent megteszünk nagyon bölcsen, nagyon okosan, hogy ez a moratórium, ez a tiltás fönnmaradjon. Legutóbb elszaladtunk az Európai Unióhoz, és kértük, hogy vegyék figyelembe azokat az idézőjelbe tett szakmai véleményeket és kísérleti eredményeket, amelyek alapján szeretnénk ezt a tiltást fönntartani. Az Európai Uniónak van egy, újabban most már ez is egy célpontjává vált a zöld mozgalmaknak, egy szakértői testülete, az EFSA, European Food Safety Agency, amelyik értékelte a magyar beadott kísérleti eredményeket és a szóbeli indokokat, és július 2-án kiadott egy ilyen közleményt, hogy mind az emberi, mind az állati egészségre, környezetre jelentett kockázatra vonatkozó specifikus tudományos bizonyíték nincs, amely indokolná a moratórium fenntartását. Hát mi erőködünk, próbálunk különleges helyzetet teremteni magunknak. Azért is fura ez a helyzet, mert ugyanakkor a szlovákok, a csehek és a románok egyre nagyobb mennyiségben használnak ilyen növényeket, úgyhogy nagyon könnyen elképzelhető, hogy mi is már, mert a martonvásári kutatók már most külföldre viszik ezeket a kísérleteiket és ezeket a kutatásaikat. Tehát tulajdonképpen nem csak az, hogy gátoljuk ezeket a munkákat, hanem tulajdonképpen már a kutatási fázisban egy gátlóhatás érvényesül. Én azt gondolom, hogy hibát követünk el. A kutatás változatlanul fantasztikus intenzitással fog folytatódni. Senki nem vitatja azt, hogy ezeket a termékeket nagyon szabályzott, precíz feltételrendszerrel és ellenőrzési sémán keresztül kell átvinni, hogy köztermesztésbe vagy fogyasztásba kerüljenek. Hogy kis propagandát csináljak, Magyarországon a zöld biotechnológiai hírlevél, aminek itt látjuk a honlapját, tudnak adni bizonyos információt ezekről a kérdésekről, és úgy látszott az elején, hogy a többség inkább nyitott ennek az új technológiának a befogadására. Lehet, hogy ezt a képet az előadás lerontotta, lehet, hogy sokakat megerősített, vagy újakat meggyőzött arról, hogy sem a tudományos fejlődést, sem a kutatást, sem pedig a technológiai fejlődést nem lehet megállítani ideológiai vagy elképzelt indokok alapján, és én köszönöm a figyelmet.
Köszönjük professzor úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Ön szerint a kutatók és a környezetvédők ideális esetben hogy tudnának hatékonyan együttműködni? A második pedig az, hogy egy olyannál kifejlesztett génmódosított fajnak, amíg termesztésre engedélyt adnak, milyen lépései vannak ennek a folyamatnak? Köszönöm.
Igen. Hát ez nekem is egy nagy dilemmám. Azért nagyon nehéz ez a dolog, mert igazán nincs. Tehát ez egy ideológiai csata. Meg vagyunk győződve arról, hogy ez egy dolog káros, amit ki kell írtani a magyar dolgokból. Nem veszük észre, hogy mi történik a világban. Tehát fantasztikusan nyitott le, nem csak én, hanem rengeteg kutató dolgozik ezen Magyarországon. Itt Szegeden rendeztünk egy konferenciát, ahol meglepő módon a SZAB székházban az egész teremtelen volt azokkal a magyar kutatókkal, akik géneket izolálnak, géneket építenek be. Én nem őszintén szólva annyira elment személyeskedő irányba, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt áttörni, ennek ellenére meg kéne próbálni. Például ezt a Barabás Egyesületet, amelyik ugye ezt a zöld hírlevelet is kiadná, ezt a legfelső ügyésznél perelték be azért, hogy ez is azt csinál. Persze az ügyész visszautasította a vállalat. Tehát a GM fajta születése a következő. Körülbelül egy a 3-4 évig tart, egyrészt, hogy izoláljuk a gént, kialakítsuk a génkonstrukciót, betransformáljuk, és üvegházba értékeljük. És nyilván azok a növények lesznek, amelyeknek van pozitív tulajdonságok, azokkal foglalkozunk. Utána ez bekerül a növénynemesítő tenyészkertjébe, miután a géntechnológiai bizottság engedélyezte. Tehát már a kísérlet, a szabadföldi kísérletezéshez engedélyt kell kérni. Ott le kell írni a gén szekvenciáját, a terméket, az összes promótert, le kell írni a kockázatvizsgálatnak az eredményeit. Tehát ott már egy szakmai értékelés folyik. És amennyiben a szabadföldön is mondjuk a szárazságtűrő buzák szárazságtűrést mutatnak, akkor körülbelül egy 4-5 év, mire a transgenikus fajtából visszakeresztezésre kerül a piaci értéket képviselő fajtákba. Tehát ott már a 8-10 évnél tartunk. És utána újra, amennyiben köztermesztésbe akarják vinni, akkor további engedélyek sorozata kell, és kell az Európai Unió engedélye is, mert Európai Uniós tagállam vagyunk, ahol ez az EFSA, amit előbb mutattam, a European Food Safety Agency, szintén nagyon komoly szakmai és kockázati adatokat kér ezzel kapcsolatosan. Ezért van az, és tulajdonképpen én is úgy érzem, hogy ez egy probléma, hogy még ezek a nagy multinacionális cégek is, akiknek a fajtái most Európában termesztésben vannak, vagy lesznek a közeljövőben, nagyon hezitálnak azon, hogy újabbakat jelentsenek be. Egyébként 100 millió dollárba kerül egy ilyen engedélyeztetési procedúra. Tehát magyarul ugyanúgy, mint a gyógyszerfejlesztésnél és a gyógyszerkutatásnál, olyan magasra mentek ezek a költségek, mert ugye az egyik kifogás ezekkel a növényekkel az, hogy a multikat szolgálják. Egyszerűen nincs más választása bármelyik kutatónak, hogy végül ott landoljon az eredmény, a szabadalom hasznosítása, mert egyszerűen tőkével senki nem bírja ezt a nagyköltségű engedélyeztetési folyamatot finanszírozni.
Tekintve, hogy az emberiség hosszú léte során soha ilyen növényeket nem fogyasztott, lévő, hogy ezeket a természet nem hozta létre. És el tetszett mondani, hogy milyen mérhetetlen bonyolult ennek az egésznek ugye a technológiája. Na most én csak megkérdezném, mert ez nyilván egy külön előadás témája lenne, hol van ennek az orvos biológiai háttere, tehát az én enzimrendszerem, amennyiben én megeszem ezeket a növényeket, ugye hogyan bír el ezzel. Na most tetszett említeni itt a gyógyszeripart, és ez nagyon jól bejött, egy durva dolgot mondanék, csak a vajsárga és a kontergán hírhedett históriájára gondolva megkérdezni professzorat, hogy amikor engedélyezik, akkor hát van fogalmuk, hogy mit engedélyeznek, ugye? Van fogalmunk arról, hogy mit emésztünk, meg mert az éhségérzetet megszünteti, de a fűrészpor meg a csapvíz is megszünteti. Köszönöm szépen.
De is most tudja, hogy mit eszik? Tehát ha nem transgenikus növényt eszik, akkor tudja, mit eszik?
Nem tudom. Tehát...
Mondja meg, hogy mennyi fuzárium toxin van abban a kenyérben, amit reggel elfogyaszt. Tehát ez egy olyan kérdés, amire tulajdonképpen egyszerű a válasz. Igen. Tehát amikor a engedélyező hatósághoz a kérvények beküldik, akkor kell állatkísérleteket végezni. Etetési kísérleteket. A mai világban már csinálnak tömegspektroszkófiai összehasonlítást, hogy a kémiai összetétele csak abban az egy termékben különbözik az eredeti fajtától, mint amit beépítettek, vagy másba is, mert sokszor mások is megváltoznak. Proteomikai kutatással megnézik, hogy milyen fehérjék vannak, ezek mind nagyon drága, költséges módszerek. DNS chip technológiával megnézik, hogy a gének működése mennyire változott, és ezeket mind, és utána csinálnak etetési kísérletet. Egyébként tévedés azt hinni, hogy eddig nem evett GM növény, mert biztos lehet benne, hogy az elmúlt 10 évben az összes szója tartalmazó termék az GM szója volt. De még arról nem is beszélve, hogy hány generáció csirke és egyéb tenyészállat nőtt föl ezeken. A másik pedig egy őrült nagyon lényeges elv. Nem lehet általánosítani. Tehát ne azt tegyük, hogy az előállítás, hogy géntechnológiával előállított növény, ez alapján megkritizáljuk. Azt mondtam, 57 ezer gén van. Ez mindegyikét külön-külön meg kell nézni. És lesz olyan, ami káros lesz olyan, ami hasznos lesz. Tehát azért, mert géntechnológiával készült, azért megbélyegezni és eleve visszautasítani az egy kicsit problémás. Tehát nincs ilyen, hogy általában GM növények. Meg kell mondani, milyen növény, milyen gén, milyen promóter, milyen fehérje, hol expresszálódik, mert nagyon sokszor például meg lehet azt csinálni, hogy a levélbe expresszáljuk, amit nem eszünk meg, elérjük azt, hogy jobban fotoszintetizáljon, és akkor a géntermék az a buzaszemben vagy a kukoricaszemben nincs jelen. Tehát itt csak azért, mert egy technológia vagy egy módszer, azért ez fura. Tehát nem jön át a közvéleményhez ez a szakmai üzenet, információ, ezért nagyon örülök ennek az előadásnak, hogy itt önöknek erről beszélhettem. Tehát nem lehet általánosítani, hogy bűnös gyilkos csak azért, mert géntechnológiával állítottak elő. És minden más az pedig szuper jó. Javaslom, hogy egyen egy kis bio műzlit, és küldje el közbe a fuzárium toxin tartalmát megnézni, és akkor rá fog jönni, hogy mennyi fuzárium toxint evett meg. Azt lehet, hogy precízebbé, pontosabbá tesszük az engedélyeztetési folyamatot. Erre számos törekvés van az Unióban is, Amerikában is egy másféle rendszert alkalmaznak. És ugyanúgy, ahogy a gyógyszer, minden persze lehet hozni példát a gyógyszeriparból, de azért a gyógyszereink zöme nem problémás. Ugyanígy itt is valószínű, biztos, hogy fog találni olyan esetet, ahol kijön a sajtó, hogy fantasztikus nagy kárt okozott. Ez nem jelent semmit. Egy másik génnel, egy másik növényben semmi köze nincs ahhoz.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Majó Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karának egyetemi adjunktusa, a József Attila Tanulmány és Információs Központ igazgatója tartja meg a Fordtól a Google-ig létezik-e ideális menedzser management című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!